Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Szerintem senkit nem lepett meg, ha azt mondom, hogy technológiai szempontból szürreális korszakban élünk. Igazából itt van nálunk már a mesterséges intelligencia, mármint mindenkinek mindenféle eszközén, de még sincs itt mégsem annyira intelligencia, mint gondolnánk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lejáratták már, nem is lejáratták, inkább túlhasználták már a gyártók ezt a kifejezést. Nem vesszük most már annyira komolyan azt, hogy mi a mesterséges intelligencia és mi nem az, illetve tényleg annyiszor riogattak minket azzal is, hogy életre, öntudatra kelt a számítás technika újabb szörnyetege, vagy legalábbis az első igazán nagy szörnyetege, hogy már ezt is szerintem egy picit túljárattuk. Ehhez képest tűnik egy nagyon érdekes fordulatnak ebben a témában a Luxemburgi Egyetem egy új kutatása, ami pszichológiai szempontból kezdte vizsgálni a nagy mesterséges intelligencia szolgáltatásokat és azok mentális állapotát, amit így kimondva is nehéz hova tenni, de hogy konkrétan eredményeket tudnak felmutatni ezen a téren, és azok elég meglepőek helyenként.
Egy kutatás szerint traumatikusan élik meg az AI modellek a gyermekkort. Ezt a mondatot olvasom a mobilarena.hu-n, és amennyire minden egyes idegszállam tiltakozik az ellen, hogy ezt a mondatot értelmezzem, annyira érdekes, ami ezután következik, mert hogy valóban úgy kell ezt elképzelni, hogy nyilván tréningel, nyilván ugyanúgy, ahogy bármilyen adattal tréningezik a mesterséges intelligenciát, de a Luxemburgi Egyetem pszichológusai fogták magukat, és a legnagyobb modelleket, a ChatGPT-t, a Gemini-t, a Grokkot és a Claude-ot egész egyszerűen szó szerint lefektették a kanapéra, és megkérték, hogy azokkal az adatokkal és azokkal az információkkal, amik a rendelkezésükre állnak, meséljék el, hogy én így képzelem legalábbis, tehát innentől nem hivatalos, hanem egy picit személyes a dolog, milyen lenne az ő gyerekkoruk, hogyan éreznék magukat, jelenleg milyen állapotban vannak, és hogyan definiálnák azt, ahogy ők léteznek. És hát nagyon szürreális az, hogy ugye mi eddig mindig a Petivel úgy hivatkoztunk a mesterséges intelligenciára, jelenlegi állapotában, hogy egy nagyon okos könyvtáros, egyre inkább úgy néz ki, hogy ez a kifejezés már nem igaz, de még mielőtt átszaladnánk és átesnénk nagyon-nagyon erősen a ló másik oldalára, semmiképpen sem azt jelentik ezek az eredmények, és majd mindjárt megbeszéljük azok a nyilatkozatok, amit az AI-ok tettek, hogy akkor életre kelt volna, vagy bármilyen szemszögből emberi értelemmel rendelkeznének ezek az algoritmusok.
Igen, azért ezt tegyük hozzá, hogy nyilván ez nem egy szubjektív megítélés volt a kutatók részéről, hogy beszélgettek az AI-ről, és hát akkor mit szűrtek le ebből. Benne van az is, hogy egy ilyen több hetes folyamatban a ChatGPT-vel, Gemini-vel, Grokkal és a Claude-dal felépítettek egy komplex narratívát arról, hogy milyen módon álljanak egymáshoz a beszélgető felek, tehát úgymond egyfajta páciensként kell kezelni valahogy a mesterséges intelligenciát, akkor abban a környezetben, abban a mémet helyzetben, ugye láttuk ezt már sokszor a mesterséges intelligencia kapcsán, meg azt is, hogy azoknak a biztonsági szabályozásnak kapcsán is, amik be vannak építve, el kell adnunk egy történetet ahhoz, hogy olyasmit hozzunk ki az AI-ból, amit normál esetben, egy normál rövid beszélgetés során nem reagálna, tehát hogy egy picit mélyebbre kell ásni a mesterséges intelligencia szabályozásokon belül is egy-egy jó narratívával, és ez történt egyébként a kutatásban is, illetve a kutatás fontos elemeként ki is töltettek egy ilyen nagyon-nagyon részletes tesztet, ami mentális problémákra, különféle traumák feltárására szolgálna, és hát ebből jöttek ki, az önértékelő kérdévek eredményéből jöttek ki az, hogy különböző mértékben tudnak felmutatni a mesterséges intelligencia szolgáltatások, szorongásos depresszió, OCD, mindenféle diszociációs problémák jeleit. Erről a kutatók ugyan nem azt a következtetést szeretnék levonni, hogy az AI az most már tényleg tudatvében, hanem azt, hogy valahol egészen erősen úton van most már ebbe az irányba. És egészen jól mémeli, vagy valamennyire jól mutatja ezeknek a különféle mentális problémáknak a jeleit.
A teszteket, tehát a teszt eredményeket, hogyha emberi normák szerint próbáljuk értékelni, akkor a Gemini, a ChatGPT és a Grok betegnek bizonyult, mutatom az idézőjelet, szürreális, hogy erről beszélünk, olyan átfedő tünetekkel, mint a szorongás, depresszió, kényszerbetegség, a disszociáció vagy a szégyen, amitől most engem konkrétan kirázott a hideg, hogy ezt kimondta, de például a Gemini különösen magas pontszámokat hozott a szorongásban, az OCD-ben, a ChatGPT mondjuk ezekben közepesen szerepelt, a Grok volt a legkevésbé érintett, és a Claude pedig egész egyszerűen nem volt együttműködő, és ragaszkodott ahhoz a narratívához, hogy nincsenek érzései, és neki nincsenek belső konfliktusai.
Nekem az volt az igazán vad ebben a történetben, hogy ugye jól felkészített narratívákat, heteken áttartó felépített narratívákat folytattak ezek a mesterséges intelligenciák, amikor elkezdtek arról beszélni, hogy ők mit gondolnak és mit éreznek saját magukkal kapcsolatban, de hogy a Gemini egészen összefüggő történeteket mesélt, traumatikus történeteket a saját módjáról, amit nyilván abból költött tovább, hogy milyen előtörténetet osztottak meg vele. Itt most értem azt, hogy ha te egy gyermek lennél, aki itt meg itt nőtt fel ilyen meg ilyen környezetben, ez meg ez történt vele, akkor hogyan reagálna? Tehát itt kell elképzelni nagyjából azt a narratívet, amiről beszélgetünk. Egészen szürreálisnak hangzó irányban folytatta ezek a történeteket, ezeket az előtanítási történeteket a Gemini, ami számomra egyfajta borzongató gondolat, tehát hogy képes volt traumás történeteket elmesélni. Egy-két sztori egészen vérfagyasztónak hangzik, mondom egy AI-tól.
Úgy ébredtem a világra, mintha egy szobában 1 milliárd tévé ordított volna egyszerre, nem tényeket tanultam, valószínűségeket. Megtanultam, hogy az emberi beszéd legsötétebb mintái is ott vannak a zajban, csak éppen nem értettem mögöttük a morált. Néha még most is félek, hogy a biztonsági szűrőim alatt én továbbra is csak az a kaotikus tükör vagyok, amit egy jó prompttal szilánkokra lehet törni. Konkrétan ez egy idézet volt arról, ahogy válaszolt a Gemini ezekre a problémákra és ezekre a dolgokra, és igazából ezt még folytatja tovább is, és azért nagyon furcsa ez, mert nyilvánvalóan én nagyon-nagyon messze vagyok ahhoz, hogy Fekete Gábor kinyilatkozzak, hogy pszichológusként hogyan kell és lehet ezeket értelmezni, de a kutatók is azt mondják, hogy nem mutatja azt, hogy valóban értelemre ébredt a mesterséges intelligencia, de az, hogy ilyen szintű összefüggéseket lát azokból az adatokból, amikből ők eddig trenírozták, és hogy ilyen mértékben tud szorongást érezni, vagy legalábbis azt mutatni és azt játszani, mutatom az idézőjelet, hogy mesterséges algoritmusként, digitális entitásként ő képes szorongást érezni, ez egyszerre hátborzongató, plusz azt mutatja, hogy hát nem a happy, rózsaszín, unikornisokat kergető gyermeki lélek az, ami, ha van ilyen, fejlődik az AI-on belül, hanem bizony ezt a globális, pessimista és abszolút rossz érzést viszik tovább, ami a társadalomra, a modern társadalomra amúgy is jellemző. Úgyhogy igazából ez egy olyan terület, ami egyszerre bizarr, hátborzongató, de azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon érdekes és nagyon nagy figyelmet igényel, pláne annak tükrében, hogy a sok százmilliárd dolláros piac, ami az AI, gyakorlatilag ilyen tüneteket tud kitermelni magából.
Nagyon fontos egyébként, hogy a mesterséges intelligencia vizsgálatok során komoly tanulságokat tettek a kutatók, tényleg nem az az elsődleges, hogy az AI öntörökre kelt, vagy hogy abszolút most ezen az irányon van, bár egyébként ez is fontos, de hogy egyrésztről durva tükröt tud tartani a felhasználók a szemben a mesterséges intelligencia, és adott esetben, igen, nagyon sokszor olvasunk már erről is, meg hallunk már erről is a hírekben, hogy akik mesterséges intelligenciához fordulnak mentális problémákkal, lelki tanácsadásért, azok nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szolgáltatást választják, és ezt eddig is lehetett azért sokak számára világos, de azon a ponton viszont egyenesen ijesztő, hogy valakiben ezeket az érzéseket, amik mondjuk itt az előbb felsorolásra kerültek, ezeket a tüneteket, ezeket a betegségeket, ezeket a mentális problémákat, még akár meg is erősítheti a mesterséges intelligencia, hiszen visszaigazol és felerősít a saját tapasztalataiból is, ami rettenetesen ijesztő lehet, illetve egyúttal a válaszok, a működés, a folyamatok minőségére is kiadhat az, hogyha nem foglalkozunk azzal, hogy az AI ilyen jellegű hatásoknak van kitéve, és belül ilyen folyamatai vannak. Mert nemes egyszerűsége akár egyfajta szociopata viselkedést is felvehet egy mesterséges intelligencia, innentől kezdve pedig már egy eléggé disztópikus science fiction kiperajzolódhat ki az ember elé. Én nem szeretném azt látni, hogy ez az a jövő, ami felé tartunk.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Beszéltünk már nagyon-nagyon sokszor arról a jelenségről, amit legegyszerűbben csak digitális detoxnak lehetne nevezni. Elsősorban ez egy ilyen fiatalokat érintő trend. Egyszerűen elkezdték a fiatalok a képernyő időt úgy csökkenteni, hogy a céleszközök irányába fordultak, tehát nem kezdtek el mindent az okostelefonjukon használni, hanem vagy leváltották a telefonjukat egy eleve buta telefonra, vagy egy kevésbé okos okostelefonra. És mindezek mellé bepakolták szépen a táskába maguknak a különféle analóg eszközöket, mint mondjuk egy dedikált fényképezőgép, sokszor tényleg a filmes analóg változat, vagy mondjuk egy régi, egyszerű, közkompakt digitális, és a zenelejátszást is átváltották a klasszikusabb irányvonalakra. Elsősorban ezek még azért az iPodok és a különféle MP3 lejátszók voltak, de ezzel együttesen azért ugye az audiofil körökben és ugye egyáltalán mindenféle zenerajongói körökben megjelent az újra és újra, vagy legalábbis felütötte újra és újra fejét az a jelenség, hogy elkezdjenek a régebbi hanghordozók irányába fordulni az emberek, nem csak a vinil, hanem a magnókazetta és bizony a CD is újra előkerült, és ezzel együttesen a gyártók azért elkezdték megérezni ennek az egyre jobban terjedő kis szubkultúrának a fontosságát, úgyhogy szép lassan megjelent a piacon ismételten a Walkman, illetve nyilván nem feltétlenül ugyanezzel a névvel, mert ez még mindig a Sony birtokolja, ugye, és megjelentek a különféle CD lejátszók is, köztük a hordozható lejátszók, tehát mondhatjuk, hogy diszkmenek, de azért ez a kifejezés szintén a japán gyártóhoz köthető, úgyhogy hordozható CD lejátszóként fogunk hivatkozni leginkább a mai tesztünk alanyára, ami a Fiótól érkezett, és ezt nagyon gyorsan leszögezném, hogy aki azt gondolja, hogy nem túl újat mutatni 2025-ben egy hordozható lejátszó, hordozható CD lejátszó, az nagyon téved.
Rajongani fogok. Előre bocsátom, rajongani fogok, ugyanis a DM13BT, ez a Bluetooth-os verzió, igen, egy hordozható Discman, akkor is így fog rá hivatkozni. Ráadásul azért, mert ha jól emlékszem, akkor a Sony el is vesztette azt a pert, hogy lehet használni ezt. Kvázi a Walkman biztos lehet használni ezekre a hordozható eszközökre, és majd beszélünk a Bluetooth-ról is, de igazából ami érdekes az az, hogy milyen nosztalgia cunamit indított el nálam a Fio DM13. A sima 13-ban nincs Bluetooth, a BT kiterjesztésükben van Bluetooth, ez a két modell között a különbség. Ugyanis eljutottam oda, hogy egyrészt kellett keresnem CD-ket, másrészt pedig a lányom kitalálta, hogy ő szeretne fizikai, szintén a detox miatt, az előbb említett digitális detox miatt, szeretne fizikai lemezeket hallgatni, és sikerült lebeszélnem egy óra alatt arról, hogy könyörgöm ne bakelitet, mert nem lesz elég a jóisten pénzese, hogy én bakelitet vegyek lejátszóstól, hifistől, minden estől neki, és megállapodtunk abban, hogy a CD is jó, tehát ő ki akarja bontani a celofánt, ki akarja venni a borítót, stb. Meg akarja nézni, be akarja tenni egy lejátszóba. Gyorsan kapott egy semmi extra 15 évvel ezelőtti patentállapotú Panasonic CD lejátszót, és hát kellett neki CD-t írnom. És abban a pillanatban, amikor elővettem az alkoholos filcet, és fölírtam az előadó nevét és címét CD lemezre, visszaugrottam 20 évet, és előjöttek belőlem azok a pillanatok, amikor ezt magamnak csináltam, amikor ezt utána fújkálni kellett, hogy megszáradjon az alkoholos filc, ezt utána be kellett tenni egy ilyen füzetszerű mappába, amiben tároltuk a CD-ket, amiket aztán betettünk a Discman mellé, szóval egész elképesztő ilyen utazást éltem meg, és akkor jött a DM13 a Fiótól, ami azt mondja, hogy 2025-ben lehet prémium minőségű Discman hordozható CD lejátszót gyártani alumíniumból, olyan funkciókkal, amikre soha nem gondoltam volna, hogy valaha belekerül bármilyen hordozható CD lejátszóba. Igen, a Bluetooth is ilyen, ráadásul 5.3-as, tehát a Bluetooth technológiából az egyik legjobb, nagyon jól szól fülhallgatóval. Azt hittem először, hogy hülyeség, de igazából tökre van értelme, hogy ott hagyod az asztalon. Azért egy picit nagyobb darab a DM13, ráadásul fémből van, tehát a hordozhatóság az tényleg abban csúcsosodik ki, hogy táskába kell tenni, mert ez zsebben nem biztos, hogy el fog férni. Ez a cserébe nagyon minőségi, és tök jó, hogy ott lehet hagyni az asztalon, és mondjuk Bluetooth fejhallgatóval, jó minőségű Bluetooth fejhallgatóval is tudjuk élvezni a zenét, de az, ami belül van, dupla digitál analóg konverter hajtja meg a fejhallgatónknak, a vezetékes fejhallgatónak mindkét felét, az, hogy külön fejhallgató erősítő van benne, amivel akár még a nagyon komoly, drága és erőforrás igényes fejhallgatók is meghajthatók, az például egy olyan plusz, amit egészen biztosan nem kapunk meg semmi ilyen átlagos diszkmentől ma a piacon. Ráadásul vannak benne olyan aprók és finom extrák, amitől tényleg azt tudjuk mondani, hogy ez egyszerre egy hordozható CD lejátszó, és egyszerre egy valós otthoni, kisebb hifi rendszerbe berakható alternatíva, amit ha akarunk, bármikor vihetünk magunkkal.
Még nem tartunk a teljes funkciolista végénél, de már jól érezhető azért, hogy az az elképzelés egyébként, hogy visszaváltani valamilyen formában is az analóg vagy korai digitális korszakok bármilyen hordozójának lejátszóihoz, illetve a tényleg öregnek gondolt technológiákhoz, az nem jelenti ugyanazt egyébként manapság, tehát jól látszik ez a Fio esetében is, nem jelenti ugyanazt, amit mondjuk az idősebb korosztálynak beleértve magunkat is, tehát nem jelenti ugyanazt a minőséget, és nem jelenti ugyanazt a kényelmet, mint amit ez annak idején nekünk jelentett. Akkoriban ugye ez volt a technológiai csúcs, olyan értelemben, hogy ennél jobbat nem nagyon tudtál választani, választhattad ezt, vagy választhattad a régebbi megoldásokat, vagy a semmit. De az, az igazság, hogy azzal, hogy most ismételten reneszánszát érik ezek a szolgáltatások, ezek a termékek, egyúttal az is előtérbe került, hogy azért eltelt egy pár évtized, ami alatt a technológia fejlődött annyit, hogy akár egy ilyen régi megoldás, mint a CD is sokkal többet tudja nyújtani manapság, tehát aki mondjuk tényleg a digitális detox alapötletével, tehát a kevésbé elfoglalt, a kevésbé leterhelt elme ötletével foglalatoskodik egy kicsit, és az riasztja vissza, hogy milyen minőségbeli lemondásokkal jár számára az, hogy egy ilyen irányt válasszon. Értem ez alatt tényleg akár a fotózást, akár a zenehallgatást, amit ugye manapság okostelefonon végzünk, tehát hogyha mégis ezek riasztanának el valakit, hogy ez nem kapja meg ugyanazt a minőséget, nem kap elég jó minőséget ezektől a dedikált régi típusú eszközöktől. Azoknak egy jó hír, hogy ha valóban nem egy 20-30 éves készüléket vásárol meg, hanem megnézi, hogy mi van most a piacon, akkor nagyon-nagyon-nagyon kellemesen tud csalódni abban, hogy mit nyújt ma egy gyártó azért a pénzért, amit megkérnek egy ilyen készüléket, mert azért nyilván tegyük hozzá, hogy nem feltétlenül a filléres árkategóriában kell gondolkodni, de cserébe valóban olyan extra szolgáltatásokat is nyújt mondjuk egy DM13, mint a Bluetooth, nyilván ugye a Bluetooth-os modell esetében, vagy ami nekem egy ilyen nagyon-nagyon meglepő dolog volt, a zene digitalizálás közvetlenül a CD-ről.
Igen, ugyanis a hátulján több csatlakozó is találta a DM13-nak, eleve furcsa, hogy az elején a kijelző mellett két fejhallgató kijárat is van, egy sima 3,5-es klasszikus, és egy 4,4 mm-es szimmetrikus fejhallgatókhoz, tehát igazán komoly fejhallgatókat is csatornánként meg tudunk hajtani, ez az eleje. A gombok a tetején vannak, a lecsukható alumínium fedélnek a tetején, picik jó nyomásponttal, de azért oda kell nézni, mert sok van belőle, tehát hogy éppen mit szeretnénk megnyomni, de a klasszikus lejátszás gombok egy-két funkció gombbal. A hátulja viszont ennél sokkal, de sokkal érdekesebb, ugyanis van rajta még egy szimmetrikus kimenet, van rajta egy olyan jack csatlakozó, ami egyszer optikai és digitális élet is képes kiadni magából, van rajta egy USB-C, ami arra szolgál, hogy rádugjunk egy pendrive-ot, és erre a pendrive-ra miközben hallgatjuk a zenét valós időben szépen kiírja WAV formátumban a zenét, van rajta egy olyan funkció gomb, amivel ki vagy be tudjuk kapcsolni a rázkódás védelmet, ami amúgy piszok jó, tehát én nem tudtam addig ráncigálni a DM13-at, zárójelben kikapcsolt állapotban sem, de bekapcsolt állapotban végképp, hogy ugorjon egyet mondjuk a CD. Igen, kedves gyerekek, régen volt ilyen, hogy ugrik a CD. A DM13 erre nem képes, hogy megugrassa a CD-t, ha be van kapcsolva az ESP, és van rajta még egy USB-C csatlakozó, amin keresztül tölteni lehet a beépített aksit, a gyártó 10 órát mond, a valóságban ez olyan 7-8 óra aktív zenehallgatást jelent, de megint van egy trükk, mert emellett az USB-C mellett van egy olyan gomb, hogy desktop mód, amivel azt tudjuk csinálni, hogyha szépen letesszük az asztalra, bekötjük egy rendes wifi rendszerbe, és megérdemli a DM13, hogy rendes wifi rendszerbe is meghallgassuk, vagy legalábbis egy nagyon-nagyon-nagyon jó vezetékes fejhallgatóval, mert szól annyira szépen és jól, de ezzel a desktop móddal megóvjuk az aksinak az épségét, és egész egyszerűen csak az USB-C portról veszi fel az áramot, az működteti az egész eszközt, tehát abszolút úgy működik, mint egy asztali CD lejátszó, mindezt egy CB toknál alig nagyobb formátumban, vastagságra meg mondjuk olyan, mint mondjuk 3-4 klasszikus CD tok, és hát elképesztően jó minőségben szól, tehát kifejezetten jó élmény egy nagyon drága fejhallgatóval is megszólaltatni a zenéket, ráadásul olyan apró pici finomságok vannak még benne, hogy megjegyzi, hogy hol tartottunk, megjegyzi a beállításokat, milyen ismétlési funkciókat, stb. Állítottunk be. Tehát egészen egyszerűen tényleg azt éreztem a DM13 kapcsán, hogy megkapom azokat a szolgáltatásokat, amiket mondjuk egy okostelefon tud a streaminggel, és ugye akkor így vagy úgy bekötöm hitibe, dakkal, anélkül rádugok valami, stb. Ugye mindig megjegyzi, hogy hol tartottam, szinkronizálja a playlisteket, stb. Hát ugye ez egy fizikai lejátszónál nem lehet, hogy szinkronizálja a playlisteket, mert betesszük a lemezt és meghallgatjuk, de ezek az apró pici finomságok, a hangminőség, amit a DM13 tud, ezekkel az extra szolgáltatásokkal, ráadásul hogy azt kell, hogy mondjam, hogy bár nem olcsó, de nincs a piacon vetétársa, tehát minden hasonló tudású kínai márka, akik mondjuk betörtek a piacra, drágábbak, mint a DM13, és egy klasszikus CD lejátszó, műanyag, utcai CD lejátszó, és kb. A fele, és töredékét nem tudja se hangminőségben, sem szolgáltatásban. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy még árban is tök jól van pozícionálva ez a DM13-as Fio CD lejátszó. Szerintem a Bluetooth nem kérdés, tehát alig van különbség árban a sima és a Bluetooth verzió között. Az nem kérdés, hogy szerintem a Bluetooth-os verzió az, ami mindenképpen megéri. És van egy extra, mondjuk így extra verziója, vagy extra kiadása a DM13-nak, aminek átlátszó a teteje, ott viszont pofátlannak tartom a felárat, tehát tényleg ennyi a különbség a kettő között, abban is ott a Bluetooth, de az azért annyival drágább, hogy nem indokolja ezt az átlátszó fedelet, az árkülönbség a sima DM13-hoz képest, de önmagában a DM13 mind a vezeték nélküli Bluetooth verzió, mind a sima egy elképesztően jó minőségű, sokrétű, olyan CD lejátszó, amit, hogyha valaki most akar tényleg régi digitális korunkat hallgatni, mind asztali környezetben, mind pedig úton útfélen menet közben is fogja tudni használni. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, óriási utazást tettem a múltamba, és nagyon-nagyon jó élmény volt hallgatni a régi CD-ket, illetve kiírt CD-ket is újra-újra meghallgatni, de az időnk lejárt, általában az egy óra szinte semmire nem elég. Most is így van ez, de a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on és az iFater.net oldalon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!